Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert megtörtént bűnösetekkel. Én Júlia vagyok. Először is boldog új évet neked, és mindjárt itt az elején szeretném megköszönni azt a sok üzenetet és kedves szavakat, amiket az Instagramon írtatok. És szokás szerint szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. Helyes vagy hoax? Furcsa zajok. Jessica Waltersnak elege van az egyetemből, a nagyvárosból, a zsúfoltságból és az embertömegből. Ezért úgy határoz, hogy a nyári szünetet a hegyekben, a családja hétvége házában az Adirondacksban tölti. Legkedvesebb gyerekkori emlékei ehhez a házhoz kötődnek. Apja 2 órát utazik Jessicához, hogy segíthessen 22 éves lányának összepakolni és felvinni a dolgait a faházba. Néhány nappal a beköltözés után Jessica furcsa zajokat kezd hallani, de ezt először a régi ház szokásos zörejeinek könyveli el. Az öregebb házak néha recsegő, ropogó hangokat adnak ki, emlékezteti magát a lány. A nyugtalanság azonban megmarad, ezért egy este felhívja az apját, csak hogy megnyugtassa. Az apja is azt mondja, hogy valószínűleg csak a ház csövei és a parkettája csinálják a hangokat, de felajánlja, hogy beugrik az autóba és megnézi. Jessica nem szeretné, hogy apja a vaksötétben autózon fel órákon keresztül a hegyekbe. Erre apja azt tanácsolja neki, hogy a biztonság kedvéért hívja a rendőrséget, hogy nézzenek ők utána a dolognak. Jessica a telefonhívás után tétovázik, de a furcsa tompa hangok folytatódnak, ezért mégis felhívja a 911-et. Kicsit szégyenkezve elmagyarázza a helyzetét a diszpécsernek, miközben többször is elismeri, hogy, idézem, valószínűleg csak képzelgek vagy kezdek bedilizni. A diszpécser megkérdezi, hogy egyedül van-e a házban, amire ő igennel válaszol. A diszpécser megnyugtatja, és azt mondja neki, hogy ez valószínűleg csak paranoia, de megígéri, hogy kiküld egy rendőrt a házhoz, hogy ellenőrizze a dolgot. Azt is közli Jessicával, hogy ez egy nagyon mozgalmas éjszaka, és valószínűleg úgy 40 percbe fog telni, mire a rendőr megérkezik. Addig is a diszpécser beleegyezik, hogy vészhelyzet esetére vele marad a vonalban. Azonban pár percen belül fékcsikorgások és ajtócsapkodások hangja hallatszik. A sötétet kék fények törik meg. Egy csapat rendőr kutatja át a házat, a pincében pedig egy férfit találnak, aki a lenti tárgyakat műanyag fóliával vonta be, és egy masszív faasztalt húzott a pince közepére. Jessica azonnal felismeri a férfit, akivel néhány nappal azelőtt egy Tinder randia volt, és aki tudta, hogy néhány hétre Jessica egyedül lesz a házban. A férfi egy furcsa, bár nem riasztó randi után ugyanis visszavitte a házhoz Jessicát. A diszpécser a nő segélyhívása közben hallott egy halk kattanást, hogy valaki lehallgatja a telefonbeszélgetést. Ezért mondta, hogy a rendőrség 40 percen belül megérkezik, azt remélvén, hogy így meglephetik a betolakodót, még mielőtt az bármi erőszakos dolgot elkövetne. Szerinted igaz ez a történet, vagy csak megszaladt velem a fantáziám? 2017. február 13. reggel 8 óra 55 perc. Kuala Lumpur, nemzetközi repülőtér. Egy középkorú tömzsi-ázsiai férfi lép be az egyik ajtón, világos kék designer öltönyben. A térfigyelő kamerák kisé homályos lencséi előtt magához szorít egy fekete hátizsákot és a kijelzőtáblák felé veszi útját. Ekkor még nem tudja, hogy 20 perc múlva már halott lesz. Az Air Asia 182-es számú járata Malajzia fővárosából a kínai Makaóba 10 órakor pontosan indul. Nagyon üskés a kettes terminálon. Utazók százai sétálgatnak a szuvenírboltok között, snackeket vásárolnak, várják az indulást. A férfi a kapuja felé veszi az irányt. Később kiderül, hogy az idegennek diplomata útlevele van. Az utaslistán Kim Chol néven szerepel. Ez nem az igazi neve. Hirtelen valami nagyon furcsa dolog történik. 2 könnyen öltözött fiatal nő ugrik a férfihoz. Az egyik villámgyorsan valamiféle folyadékot dörzsöl a férfi arcába, a másik szinte egy időben hátulról egy nedves kendőt nyom a szemeire. A támadás másodpercek alatt véget ér. A férfi megdöbbenve áll. A két támadó felfelé mutató hüvelykujjal jelez 4 sötét öltönyös férfinak, akikkel korábban együtt ültek az egyik reptéri kávézóban. Ezután mindketten különböző irányba mennek, felkeresik a legközelebbi mosdót, ahol kezet mosnak. Aztán gyors léptekkel elhagyják az indulási csarnokot, mindenki a maga útján. A sötét öltönyös férfiak nem sietnek. Figyelmesen nézik, mi történik ezután. Látják, ahogy a megtámadott férfi oda megy néhány reptéri alkalmazotthoz, és elmondja, mi történt. A férfi ekkor már furcsán jár. Az alkalmazottak az első segélynyújtó állomáshoz kísérik, ahol rohamosan romlik az állapota. A terminál gyengélkedőjében gyorsan rájönnek, hogy a helyzet mennyire komoly. A magát Kim Cholnak nevező férfit Holdágyon a sietve hívott mentőautóhoz szállítják. A mentősök elmondása szerint a férfi azt nyögi: segítség, méreg, nagyon fáj. Az orvosok azonban már nem tudnak mit tenni érte. Alig 20 perccel a reptéri támadás után az idegen férfi halott. A négy sötét öltönyös férfi repülője Jakartába délben indul. Kicsivel az utolsó biztonsági kapu előtt a biztonsági kamerák még felveszik, amint Észak-Korea a Kuala Lumpuri nagykövetségének egy magasrangú tisztviselője kíséri őket. A rejtélyes bűncselekményekről készült első fotók és a térfigyelő kamerák által készített videók megjelenése után felmerült egy gyanú, amely aztán a DNS analízis révén bizonyossággá válik. Az áldozat a 45 éves Kim Jong-nam, a jelenlegi észak-koreai diktátor idősebbik testvére. És most ugorjunk egy pillanatra Észak-Koreába. Szinte minden teret, minden nagyobb utcát két virágfaj, a Kim Il-sungja és a Kim Jong-ilja szegélyez, amelyeket, mint annyi mindent ebben az országban, az államalapítóról és a fiáról neveztek el. A nagy vezér és a szeretett vezér több mint 6 évtizeden át uralkodott kegyetlenül 25 millió honfitársuk felett. Észak-Korea sztálinista, ugyanakkor bizonyos aspektusokban mélyen vallásos, sok konfucionista vonással rendelkezik. Az embereknek engedelmeskedniük kell az ég által kiválasztott uralkodó családnak. Ebben a rendszerben a hatalom apáról a legidősebb fiúra száll. Esetünkben a meggyilkolt Kim Jong-nam volt az idősebb fiú. Csak zárójelben, az észak-koreai mindennapokról csináltam egy adtágító epizódot Túlszul ejtett ország címmel. Ha érdekel, hallgass bele. De vissza Észak-Koreába. Itt az ország északi részén található a 2750 méter magas Park Tusan-hegy, ami az istenszerű Kim dinasztia ősi székhelye. Legendák és mítoszok keringenek a Kim családról, származásukról, istenszerűségükről. Ám nem mindegyik Kim családtagról. Kim Jong-nam 1971-ben született Song Hae-rim színésznő gyerekeként, aki a Dear Leader, a szeretett vezér Kim Jong-il kedvenc szeretője volt. Kim Jong-nam születését nem övezik mítoszok, nem történtek csodák, mert a fiú származására árnyék vetül. Házasságon kívül született gyerek volt. Kim Il-sung, az első diktátor, az ország alapítója helytelenítette fia kapcsolatát, ezért első unokáját egészen 5. születésnapjáig titokban nevelték. 8 éves korában nem, már Moszkvában élt, később Oroszországban és Svájcban járt nemzetközi iskolákba, ahol több nyelven is jól megtanult beszélni. Kim Jong-il legidősebb fiaként ő volt a trónörökös, a Kim dinasztia reménye, apja kedvence. 17 évesen visszatér Pyongyangba és proforma beiratkozik az egyetemre, ahol propaganda és hadtörténelem szerepel a tantervben. A fiatalembert, akit ismerősei egyszerre jellemeztek forrófejűnek és közömbösnek, csak az utazás, a filmek és az új médiák érdeklik. Igazi nerd. Apja a számítógépmániást az Állami Informatikai Bizottság vezetőjévé teszi, és vezető pozíciót ad neki a közrendvédelmi minisztériumban is. Egyengeti az útját. Apja időközben több házasságot is kötött, 3 gyereke született, egy lány és 2 fiú. A nagyobbik fiú testileg, szellemileg gyengének számít, nem sokat tudni róla. A fiatalabbik fiú pedig Kim Jong-un, az aktuális észak-koreai diktátor, akinek anyja a fia születésétől fogva teljes erőbedobással azon dolgozott, hogy kitúrja a trónörököst, hogy saját fia lehessen a következő államfő. És ezért semmitől nem riad vissza. Embereket tüntet el, vádol meg. Kim Jong-nam kezd népszerűtlenné válni. Ehhez hozzájön, hogy naívan vagy sem, de utazásai során gyakran ad interjúkat, amelyben a rendszert kritizálja. Nem talál mindent rossznak a kapitalizmusban. Reformokat javasol. Amikor csak teheti, külföldre utazik. Amikor 2001. januárjában apja egy állami látogatásra magával vitte Shanghaiba, megtetszik neki a kínai változások légköre. Azonban még jobban tetszik neki Japán és a technikai fejlettsége. Mindent tudni akar róla. De nem, csak az interneten keresztül csodálhatja Japánt. Mert Japán a gyűlölt ősellenség. Apja soha nem utazna oda. Kíváncsisága 2001. májusában odáig vitte, hogy elszánta magát. Útja, fő célja, nem hiszed el, de a japán Disneyland volt. A tokiói Narita repülőtéren azonban letartóztatták, amikor hamisított dominikai útlevéllel próbált bejutni az országba. Egyébként nem furcsa humorára utal, hogy az útlevélben a Pangxiong, azaz mandarinul kövér medve néven szerepelt. A kínos ügy miatt nem végképp késett apja a kegyeiből. Suttognak arról, hogy Kim Jong-un anyja értesítette a japán hatóságokat. Ezzel az elsőszülött el sem kezdődött politikai karrierjének vége. Nem lesz a harmadik Kim. A nemzetközi sajtó kár örvendően számol be az észak-koreai diktátor fiának különös kirándulásáról. A japánok Kínába deportálják. Már senki sem akarja őt otthon látni. Makaóban húzza meg magát, ahol aztán a lehető legizgalmasabb és legváltozatosabb életet keresi. Minden jel szerint nagyon is élvezi az ázsiai Las Vegas játékgépeit és a kicsapongó életet. És teheti ezt, mivel apja anyagilag támogatja őt. Több szeretőt is tart, és összesen 6 gyereke születik. A számüzetésnek ez a módja nem volt kellemetlen. Gyakran látogat el Európába, és lakásokat tartott fent Szingapurban és Pekingben. Hamarosan a kaszinok állandó vendége lesz, sokat iszik, sokat dohányzik, sokat flörtöl, és tetemes adósságot halmoz fel. Észak-Korea volt trónörököse, a féle első észak-koreai playboyjá válik. A kínaiak számára is fontos szereplő. Egyesek úgy vélik, Peking azért tartotta közel magához Namot, hogy az öcsét potenciálisan leválthassa, ha a pjöngjangi rendszerváltás elkerülhetetlenné válna. Tekintettel Kim Jong-nam Paktu vérvonalára, amelyet a koreai nép mitikus szülőhelyének tartott kialudt vulkánról neveztek el, bábként való beiktatása könnyűnek tűnt. Állítólag észak-koreai disszidensek is megkérték Namot, hogy állítson fel kormányt a számüzetésben, és bár ő ezt elutasította, áprilisra újabb találkozást szerveztek. Ez a bonyolult és fondorlatos leszámolás, ahogy mindjárt látni fogjuk, észak-koreai mesterkedésre val. Hasonló tettekig és soráról tudni. Egyik észak-koreai diktátor sem hőkölt vissza szörnyű tettektől. 2011-ben észak-koreai ügynökök egy Parker tolba rejtett mérgezett tűvel próbáltak megölni egy észak-koreai dezertőrt. 2002. szeptember 17-én Kim Jong-il beismerte, hogy Észak-Korea elrabolt 13 japán állampolgárt, akiket a rezsim észak-koreai házastársakkal akart összeházasítani, és vegyes fajú utódaikból szuperkémeket szándékoztak nevelni. Kim Jong-un, az aktuális diktátor, kevés rokoni vonzalmat mutatott, amikor 2013-ban kivégeztette nagyhatalmú nagybátyját, Jang Song-taeket, akit 120 kéheztetett kutyával tépetett szét és etetett meg. A felsorolást még sokáig folytathatnám. A lényeg az, hogy bátyja e fajta meggyilkolása beleillik az észak-koreai trónok harcába, ami már évek óta folyik. Apja halálakor Kim Jong-nam még egyszer rövid időre Pyongyangba utazhat, hogy elbúcsúzhasson tőle. A 2011. december 29-i gyászszertartás hivatalos fotóin azonban már nem látható a legidősebb fiú, bár a konfuciánus szokás szerint a temetést neki kellett volna levezetnie. A féltestvérét, Kim Jong-unt, a párt legfelsőbb vezetővé lépteti elő, és marsalként a legmagasabb katonai rangot is megkapja. A személyi kultusz hamarosan ugyanolyan bizarr vonásokat ölt, mint az őseinél. Kim Jong-un hagyja magát minden zsenik zsenieként ünnepelni, és magát megváltóként beállítani. Ezzel egy időben Kim Jong-nam világa darabjaira hullik. Fivére minden anyagi juttatását megvonja, sőt, amint a kitaszított még nem sejt, most már ő is rajta van a rezsim halál listáján. És mivel egy japán újságírónak adott interjúban élesen bírálja a uralkodó féltestvére politikáját, Kim Jong-un még intenzívebben kezdi üldözni őt. A dél-koreai hírszerzés vezetője személyesen figyelmezteti Namot, hogy testvére kiadta a gyilkossági parancsot, még a parancs szövegét is felolvassa neki. Idézem. Le kell vele számolni, bárhol, és a tettet a lehető leghamarabb végre kell hajtani. Kim Jong-nam komolyan veszi az ügyet. A szöuli titkosszolgálat által is ismert e-mailben könyörög féltestvéréhez. Idézem. Kérlek, hívd vissza az embereidet. Kímélj meg engem és a családomat. Nincs hely, ahol biztonságban lehetnénk. az öngyilkosság lenne az egyetlen kiút. És újra és újra biztosítja féltestvérét, hogy nincsenek politikai szándékai. Annak, hogy az üldözött Kuala Lumpurban érzi magát a legjobban, van egy másik különleges oka is. Észak-Koreának itt van diplomáciai képviselete, és a nagykövet az egyik barátja, aki szintén a Kim klánhoz tartozik. Ha nincs elég pénz valamelyik szállodára, nem a nagykövetség valamelyik vendégházában száll meg. És azokkal a juttatásokkal, amelyeket a kínai kormány ad neki, mint a nagy politikai játszma lehetséges jokerének, még mindig megengedhet magának alkalmi utazgatásokat. A Pyongyangból érkező hírek azonban egyre fenyegetőbbé válnak. Nagyapjával és apjával ellentétben Kim Jong-un még a saját családjával szemben is bizalmatlan lett, és elkezdte a rokonokat is gyilkolni. És most ugorjunk vissza 2013. februárjába. Kim Jong-nam ekkor már több mint egy hete Malajziában tartózkodik. A kérdés, hogy miért? Mit keres abban az országban, azokban a napokban? Rokonát, a nagykövetet, testvére már kivégeztette. Nem keresi fel barátjait sem. És nyoma sincs a két testőrnek, akik korábban kísérték. Halála után kiderül, hogy nem fekete hátizsákjában 120 ezer dollár van készpénzben, szépen százasokba kötve. A Kim Jong-nam utolsó napjait kutató malajziai nyomozók bizonyítékot találtak arra, hogy egy szállodában találkozott egy férfival. Ez az idegen használt egy USB pendrive-ot nem számítógépén, fájlokat másolt, és cserébe átadott neki egy bőröndöt. A férfi, akiről Kim Jong-nammal együtt fénykép is készült, a helyi hírszerzés szerint egy amerikai CIA ügynök, aki Bangkokból repült oda. A kérdés maradt, hogy valóban a CIA-tól kaphatta el pénzt. De mit adott, vagy mit ígért cserébe? Az összeg nem egetrengető. Bár vannak arra utaló jelek, hogy a 120 ezer dollárt csak egyfajta előlegnek szánták. Hogy a megbuktatott elsőszülött most már hajlandó lenne hatalmi igényeit bejelenteni Észak-Koreában. Nyugati hírszerző szolgálatok is beszámoltak arról, hogy Kim Jong-nam egyre szorosabbra fűzte a kapcsolatot a kínaiakkal, akik, ahogy már említettem, esetlegesen őt akarták az észak-koreai elnöki székbe ültetni. De végül is nem volt politikus vagy emberi jogi aktivista, hanem egy kegyvesztett playboy. Másrészt azonban Kim Jong-nam puszta létezése is rendkívül veszélyes volt az uralkodó féltestvérére nézve, mivel Kim Jong-nam volt az elsőszülött. A boncolás után Észak-Koreát tájékoztatták arról, hogy a holttestet a vizsgálat befejezése után átadják a hozzátartozóknak. A hatóságok a megölt férfi 21 éves fiát várták a malajziai fővárosba, hogy azonosítsa a holttestet. Róla és statementjéről még szó lesz mindjárt. Kim Jong-nam holttestét szigorúan őrizték Kuala Lumpurban, állig felfegyverkezett rendőrök álltak mindenhol, a kórházban. A malajziai kormány Észak-Koreát vádolta a gyilkossággal. Észak-Korea nagykövete azonban még a halott férfi személyazonosságát is megkérdőjelezte. A Kim rezsim tagadta, hogy bármi köze lenne a merénylethez, sőt, nemzetközi konspirációt szimatolt, valamint kijelentette, hogy országa nem bízik Malajzia nyomozásában és az ügy felderítésében. Erre Malajzia kiutasította az észak-koreai diplomatákat, és visszahívta a nagykövetét Pyongyangból. A malajziai miniszterelnök diplomáciailag durva kijelentésként bírálta az észak-koreai nagykövet kijelentéseit. A YouTube-on ma is látható egy videó, amelyben a meggyilkolt Kim Jong-nam legidősebb fia látható. Az epizód leírásában ott a link, ha érdekel. A 40 másodperces videóban Kim Han-sol azonosítja magát és megmutatja útlevelét a kamerának. A személyes információkat az útlevélen kipixelezték. Jelenleg édesanyámmal és a húgommal vagyok, mondja. Reméljük, hogy a helyzet hamarosan jobb lesz, és köszönetet mond a segítőinek. Nem tudni, hogy ki áll az őt védő csoport mögött, amely az ifjabb Kim életjelét feltette az internetre. A videó üzenetet valószínűleg jelzésnek, emlékeztetőnek szánták Kim Jong-unnak. Nézd, én, Kim Han-sol, az elsőszülött fiú, elsőszülött fia, élek. Kim Han-sol személyazonosságát egyébként a dél-koreai hírszerzés is igazolta. A szimpatikus fiú nagyjából komplett ellentéte annak, amilyennek egy észak-koreai embert elképzelünk. Szereti a designer farmát, és néha egy kis gyémántot visel a fülében. Folyékonyan beszél angolul és más nyelveken, világpolgár, és példája annak, amivé az elszigetelt népköztársaság válhatna. Kim Han-sol 2011-ben került először a nyilvánosság elé, amikor egy bosznia-hercegovinai magángimnázium megerősítette, hogy felvették tanulni. A következő évben Kim interjút adott a finn televíziónak, amiben az Észak-Koreában való felnövéséről és az országgal kapcsolatos reményeiről beszélt. Idézem. Mindig arról álmodtam, hogy egy nap visszamegyek, és jobbá teszem a dolgokat, és megkönnyítem az ottani emberek életét. Szeretnék több humanitárius projektben részt venni, dolgozni, hogy hozzájáruljak a világ béke építéséhez, különösen otthon, mert ez egy nagyon fontos dolog a számomra. Azt is elmondta, hogy soha nem találkozott nagyapjával, Kim Jong-illel, vagy a nagybátyával, Kim Jong-unnal, akit egyébként diktátornak nevezett. Röviddel Kim Jong-nam meggyilkolása után a családja is eltűnt a színről. A dolog pikantériája, hogy legidősebb fia, Kim Han-sol, technikailag az első Észak-Korea jogos örökösei között, méghozzá még a diktátor, Kim Jong-un előtt. Sokáig nem volt világos, mi történt a családjával. Suki Kim írócikke szerint nem sokkal a gyilkosság után a Free Joseon földalatti mozgalom megpróbálta a Taipei repülőtéren keresztül Hollandiába vinni Kim Han-solt, a húgát és az édesanyjukat. A családot azonban nem engedték felszállni a repülőgépre. Órákkal később két férfi kereste meg őket, akik CIA ügynökként mutatkoztak be. Állítólag felszálltak egy repülőgépre Kim Han-sollal együtt. A férfit és a családját azóta nem látták. Az informátorok feltételezik, hogy a család a CIA őrizetében van. A CIA ezt nem kívánta kommentálni. És most nézzük, mit tudunk erről a rendkívül gyilkos idegméregről és az elkövetőkről. Kim Jong-nam szemén és arcán a rendkívül mérgező vegyi anyag a VX maradványait találták meg. Brit kutatók 1952-ben fedezték fel az anyagot, amikor a DDT nevű rovarirtószer helyettesítőjét akarták kifejleszteni. A VX az egyik legmérgezőbb ismert vegyi harcanyag. 0,4 mg belőle elég ahhoz, hogy egy 100 kilós embert megöljön, ha lenyeli a mérget. A bőre való kontaktusnál már 10 mg is halálos. Csak összehasonlításképp a szarin esetében ez legalább 1,7 gram. A VX olajos folyadék, több módon is bejuthat a szervezetbe, például a bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül. Még veszélyesebb, ha aeroszolos formában belélegezzük. Akár a tüdőn, akár a bőrön keresztül az anyag gyorsan bejut a szervezetbe. A VX megakadályozza az acetilkolin lebomlását, ami állandó ingerképzéshez vezet. Ezt egyébként endogén acetilkolin mérgezésnek is nevezik. Az acetilkolin eszteráz gátlása esetén az ingerület átvitelben szerepet játszó acetilkolin nem bomlik le, túltermelődik, és rendkívül gyorsan, rendkívül fájdalmas halálhoz vezet. A folyékony vagy gáz halmazállapotú anyag már minimális mennyiségben is hasogató felfájás és látászavarokat okoz. Az orr folyni kezd, az áldozatnak látászavarai lesznek, fáj a szeme, nehezen lélegzik, fokozódik a nyáltermelés. Az áldozat iszonyatos kínok között izomgörcsöket kap, erősen izzad, elveszíti az eszméletét majd, a légzőizmok leállnak, és az áldozat megfullad. A halál percek alatt légzősbénulás és keringési összeomlás révén következik be, mivel a VX, ahogy mondtam, blokkolja az idegrendszer számára fontos enzimeket. Kim Jong-namnak semmi esélye nem volt. Nagyon leegyszerűsítve, a mérget két különböző, kevésbé veszélyes anyag keverésével lehet csak előállítani. Feltehetően a két nő ezért maradt életben, mert külön-külön juttatták a mérget az áldozat szervezetébe. A VX tömegpusztító fegyvernek minősül és az 1993-as vegyi fegyver egyezmény értelmében tiltott. Az aláíró államok a következő években megsemmisítették készleteiket. Észak-Korea azonban nem írta alá az egyezményt. Az anyag azért is olyan veszélyes, mert sokkal tovább maradt meg a környezetben, mint más ideggázok. Ez az egyik oka annak is, hogy a VX-et a múltban ritkán használták katonai konfliktusokban, még a katonák számára is túl veszélyes, és még hetekkel a csata után is képes embereket ölni. És most nézzük a gyanúsítottakat. A malajzai rendőrség nagyon gyorsan megtalálja és letartóztatja az egyik észak-koreai férfit, a 46 éves Ri Jong-cholt. Egy nappal később további gyanúsítottakra is kiterjesztik a keresést. Ezek a férfiak azonban február 13-án, a merénylet napján elhagyták Maláziát, miután az előző két hétben különböző napokon érkeztek. Három nappal a reptéri gyilkosság után a videófelvételeknek köszönhetően azonosítják a két női elkövetőt, és a lakosságoktól kapott tippek alapján Kuala Lumpur különböző pontjain le is tartóztatják őket. A 25 éves indonéz Siti Aisha és a 29 éves vietnámi Duan Thi Huong azonban teljes mértékben meglepődnek. Nem tagadják, hogy a repülőtéren jártak. de elmondásuk szerint akciójuk csak egy vicc volt. Egy rövid forgatás egy prank showra, egy maleziai kandi kamera stílusú tévéműsorra. Mindketten állítják, hogy nem ismerték a reptéri áldozatukat. A rendőrök szerint megdöbbentek a végzetes következményektől. És most nézzük, ki ez a két nő, akik a tettet tagadhatatlanul elkövették. A 25 éves indonéz állampolgárságú Siti Aisha 6 évig járt iskolába. A jó jegyek ellenére a továbbtanulásra nem gondolhatott, mert a családja nagyon szegény volt, és az ő világukban nincsenek ösztöndíjak. Siti az osztályban időnként vágyakozva simított végig a földkömbön. Imádja Európát, Amerikát és különösen Brazíliát. 16 évesen Siti férjhez megy, és Jakarta egy lerobbant külvárosába költözik úgy 100 kilométerre addigi otthonától. Két évvel később fia született, akit Rionak nevezel. Siti ruhákat var a férje kis boltjába, eladja őket, mos, főz, takarít. Az anyósék nagyon elégedettek a szerény és szorgalmas Sitivel. A fiatal nő csak egy volt iskolatársának mondja el, hogy valójában mi is zajlik benne. Utálja az életét, nem bírja tovább a férjével, aki inni kezd, a házasságát csapdának érzi. Siti utazni szeretne, szabad szeretne lenni és világot látni. Végül aztán sikerül rávenni a férjét, hogy váljon el tőle. A kis Riót az anyósáiknál hagyja. Így Siti 20 évesen kissé megkésve lép ki az életbe. Elmondja szüleinek, hogy úti célja egy gyárváros Jáva északi részén. Valójában azonban Malajzia vonza, mert úgy hallotta, hogy a fővárosban, Kuala Lumpurban rengeteg lehetőség kínálkozik a fiatal nők számára. Siti élvezi a nagyváros által nyújtott szabadságot, de nehezen talál munkát. Végül szobalányként vállal állást egy középszerű szállodában a Flamingóban. A munka rosszul fizetett, de aztán hamarosan rájön, hogy a hotelhez tartozó masszázszalonban többet kereshet. Egy gyors talpaló tanfolyamon megtanul néhány terápiás mozdulatot, de a legtöbb ügyfél a masszázs egy különleges formáját keresi, és szívesen fizet néhány dollár extrát a happy endért. Rendszeresen küld haza némi pénzt, és fél évente elmegy Indonéziába, hogy meglátogassa a szüleit és a fiát. 2016 őszén Sitit egy fiatal férfi szólította meg a Kuala Lumpuri Beach Clubban, amely a gazdag üzletemberek kedvelt találkozóhelye. Az idegen Johnnak nevezte magát, és japán filmrendezőnek adta ki magát. Nagy lelkű volt, és kedves, és nem akarta az ágyba rángatni. Megkérdezte tőle, hogy lenne kedve részt venni egy vicces tévés műsorban. Annyi lenne a dolga, hogy gyanútlan járókelőket parfümmel fújna be a születésnapjukon, vagy baba olajat kenne az arcukba. A csínyeket feltűnésmentesen mobiltelefonokkal filmeznék, az áldozatokat idézőben később meghívnák a műsorba, amikor a tréfát lelepleznék. Citynek tetszett az ötlet és a tévés karrier esetleges lehetősége, és persze a szép summa, amit ígértek neki. Ezért beleegyezett. A jeleneteket többször is elpróbálták. City, John és barátja James által beszervezett statisztákkal gyakorolt heteken keresztül. Két áruházban, a Kuala Lumpuri vasútállomáson, egyszer még a szomszédos Kambodzsában, a repülőtéren is. Megtanulta elveszíteni a gátlásait, villámgyors mozdulatokkal lepi meg az idegeneket. A kísérői utasítására minden csíntevés után kezet mos. Hogy miért fontos ez, az se John, se James nem mondja meg. John minden egyes csíny után körülbelül 80 amerikai dollárnak megfelelő összeget fizet, ami igencsak sok pénz City számára. Február 12-én a fiatal nő a barátaival ünnepli a születésnapját a Kuala Lumpuri Hard Rock Caféban. Már nagyon izgatott. Másnap reggel a reptéren lesz a nagy fellépés. Sitivel párhuzamosan egy másik fiatal nőt is beszerveztek a férfiak, a vietnami Duong Thi Huangot. Elképesztően hasonlít a két nő élete. A vietnámi nő is szegény faluból származik, neki is csak elvetélt iskolai végzettsége van, őt is Kuala Lumpurba hozta a sors, ahol a vörös lámpás negyed szélén egy karaoke bárban kötött ki. Egyszer ugyan néhány percet a reflektorfényben is tölthetett a vietnámi megasztár tehetségkutató műsorában, bár már az előválogatón kiesett. Duan színésznő akart lenni. Mellékállásban modellként keresett pénzt. Decemberben egy kollégája bemutatta őt egy Mr. Vine-nak, aki állítólag egy tévés producer volt, és aki felajánlotta neki, hogy szerepelhet egy kandi kamerás műsorban. Duan azon a bizonyos napon egy sárga pólót viselt, amelyen nagybetűkkel LOL, Laughing Out Loud, azaz hangosan nevetni, állt. A reptéri munka után nyugodtan taxival ment vissza a városba. Röviddel később letartóztatták őt Sitivel együtt. A malajziai ügyészség azzal vádolta őket, hogy készültek a merényletre, úgymond, hogy gyakoroltak rá. Az ügyészség olyan videókat mutatott be, amelyeken Dorney City közvetlenül a merénylet után kezet mosott. Az ügyészség számára ez volt a bizonyíték arra, hogy pontosan tudták, hogy mit csinálnak. Doan azonban azt vallotta, hogy a folyadéknak rossz szaga volt, és kellemetlen érzés volt a bőrén. Ügyfelem és vietnami barátja csak bűnbakok, mondta City ügyvédje. Ők csak a gyíkfarkak voltak ebben a játszmában. Visszanőnek. Pótolhatóak. City és Doan a bírósági tárgyalások alatt hatalmas, felfegyverkezett kísérettel és mindig golyóálló mellényben jelentek meg. Mindketten állítják, hogy egymással csak a bűncselekmény napján találkoztak. Mindketten azt állították, hogy semmit sem tudtak arról, hogy ez egy merénylet. Végig azt hitték, hogy ez csak a kandikamerás műsor. Mindkettőjüket sokkolta, amikor megtudták, hogy Kim Jong-nam meghalt. Feltételezhető, hogy a tárgyalás kezdetektől fogva manipulálták. A fekete ruhás férfiak sietve elhagyták az országot, City és Juan pedig hátra maradtak. A malajziai kormánynak bűnbakra volt szüksége az incidens miatt, de az észak-koreaiak már felszívódtak. Egyébként Észak-Korea mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza az ügy tisztázását. A nőket a kivégzés fenyegette, egészen konkrétan az akasztás, ha bűnösnek találják őket. Annak ellenére, hogy a merénylet mögött nem volt szilárd indíték. Két évvel később, 2019 márciusában az indonéz kormány nyomatékos beavatkozását követően a bíróság hirtelen ejtette a City elleni gyilkossági vádat, és szabadon engedték. Két évig mindkét nőt bebörtönözve tartották szörnyű körülmények között. Doan tárgyalását viszont kezdetben folytatták, részben azért, mert Vietnám szorosabb gazdasági kapcsolatokat ápolt Észak-Koreával. De egy hónap múlva, 2019 áprilisában az ellene emelt gyilkossági vádakat is ejtették. Egy hónappal később visszatérhetett Vietnámba. City és Doan jó barátok lettek. Bebörtönzésük ideje alatt egymás mellett voltak a celláik, és a kivégzés árnyékában megpróbáltak egymáshoz segítve, egymást motiválva túljutni ezen a szörnyű szituáción. Még ma is tartják egymással a kapcsolatot. Ezt az epizódot Doan szavaival zárom. A tárgyalás előtt azt gondoltam, hogy a világ gyönyörű, de most már tisztában látok. Helyes vagy hoax? Furcsa zajok. A történet egy városi legenda, amelyet én kicsit átírtam, és amely több változatban kering az interneten. És mint ilyen, talán az egyik legijesztőbb randi rémsztori, amit valaha hallottam. A történetnek minden eleme megvan, ami a városi legendák tipikus eleme. A személyt nem ismerjük pontosan, a helyszín attól függően változik, hogy ki meséli, és nincs semmi tényszerű bizonyíték, ami alátámasztaná. Ez volt a Sötét Anyag 5. epizódja, kicsit reketten, remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és az egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keresse a Sötét Anyag True Crime Podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is. Nézz a hátad mögé, és zárd az ajtót.